Örömmel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai ünnepélyes Isten tiszteletünkön, amikor is szeretnénk az Úrral kötött szövetségünket megújítani. Az igét szeretném olvasni a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 14. versétől. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. A zsidó nép életét, hit gyakorlatát tekintve azt látjuk, hogy a főpapnak egy nagyon különleges szerepe volt. A naponkénti áldozatokat vitte a nép, feláldozta a bárányt, aki helyette halt meg, aki a vérét ontotta, hogy ő szabad lehessen a bűn nyomása és következménye alól. Ezt minden nap tették, de a nagy engesztelési napon, minden évben, a 7. hónap 10. napján egy különleges alkalom volt. Isten rendelte el, hogy az egész év terhét együtt, az egész nép, mint közösség tegye le az Isten elé, és rendezzék el véglegesen és végérvényesen. Mert az egyik lépés az, hogy megvalljuk és oda tesszük az Isten elé a bűneinket, az Úr azt mondja, hogy megbocsátok, mert kértél rá, és a következő lépés a bűn végleges elrendezése, ami a nagy engesztelési napon történt. Mert megbocsátva és eltörölve, az ószövetségi rend szerint nem ugyanaz. Megbocsátani és eltörölni. Megbocsátani azt jelenti, hogy az Isten azt mondta, hogy rendben van a kapcsolatunk. Bocsánatot nyertél a bárány áldozatod során. A nagy engesztelési napon az eltörlés történt. A bűnök eltörlése, végleges rendezése. Nekünk, akik hiszünk Krisztus főpapi szolgálatában, amiről az ige is szólt, tudjuk, hogy a bűn végső elrendezése a vizsgálati ítélet során történik meg, amikor Jézus nem csak bocsánatot hirdet, hanem el is törli a bűneinket. Hiszen tudjuk, hogy a vizsgálati ítélet azt jelenti, hogy az elhunyt igazakon kezdődött az ítélet, amikor az Úr vizsgálat alá veszi azt a szemét, és aztán nem csak megbocsát neki, hiszen életébe bocsátott meg, csak életünkbe tud az Úr megbocsátani azért, amiért bocsánatot kértünk, de az Úr a vizsgálati ítélet alatt eltörli a bűnöket. Ez azt jelenti, hogy emlékezés arról többé nem lészen. Úgy tekint az Isten rád, mintha soha nem követted volna el azt. Oda van írva a neved mellé, hogy szabad, eltöröltetett. Felmenteni valakit, tudjátok, ezt szokták mondani, hogy függőben van, szabad lábra helyezik, felfüggesztettet kapott. Hallottatok már ilyet? Felfüggesztettet? Ha mégsem él a kegyelemmel, akkor azt is megkapja, amit megkapott volna. De eltörölhetik. Hát az Úr azt mondja, eltöröltetik, végleg eltöröltetik. Ez az Isten különleges kegyelme. Mit is tett a főpap? Hogyan is történt a bűn végleges elrendezése? A pap az egész nép bűnét magára vette. Mert amikor egyesével a mindennapi áldozat során mentek be az emberek a saját bűneikért, áldozatot bemutattak, a pap bevitte az állat vérét, mint áldozatot, és ezáltal bocsánatot kért az Istentől. És hova hintette a vért? Hova került a bárány vére, amit én a papon keresztül az Isten elé juttattam? Hova került a bárány vére? A trónus elé. A szentek szentjé felé, a szentek szentje felé szórták, hintették a vért. Mintegy az Isten színe elé került a vér, az én bűnöm, és a pap magára véve az én bűnömet, az áldozat vérét, aki helyettem meghalt, az Isten színe elé juttatta. Egész évben, minden nap. És mi van a nagy engesztelési napon? A pap azt mondta, hogy az Isten színe elé juttatott bűn végleg elrendezésre kerül, mert megtisztul a szent hely. Emlékeztek a dánieli proféciára. Megtisztul a szent hely, a legszentebb hely, a szentek szentje, ahova bekerülnek a bűnök egész év alatt. És most megtisztul, mert a főpap magára véve az összeset, megtisztítja azt és kihozza. Ez a bűn végső elrendezési útja. Itt azt láthatjuk, hogy a mi főpapunk Jézus Krisztus, aki megbocsát és eltörli egy szemében. Mert milyen áldozatot mutat be Jézus, amikor megtisztítja a szentek szentjét, a legszentebb helyet, amikor az Atya színe elé járul. Milyen áldozat, amit bemutat? A saját vérét? A saját áldozatát? De vajon kiknek az esetében töröltetik el a bűn? Kiknek az esetében történik meg, hogy bocsánatot nyer a bűnös, és aztán szabad lesz, mert el is törlik a bűnét? Vajon kinek az esetében? Olvassuk el újra az igét. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mi ez az hitvallás, amire azt mondja, hogy ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz? És Jézusra utal Pál apostol. A hitvallás az, Jézus Krisztus az Isten fia, a megváltó. De amikor az én hitvallásomról szól, akkor így szól az én hitvallásom. Jézus Krisztus, az Isten fia, az én megváltóm. Azért vált az én megváltómmá, mert én kértem rá, hogy ő legyen az én megváltóm. Uram Jézus, szükségem van rád. Megbízlak téged, hogy töröld el a bűneimet, és rendezd el a bűneimet, amit megbántam. Hozzád fordulok, kérlek a te véredért, töröld el a bűneimet. Jézus csak azoknak lehet a képviselője, akik őt megbízzák. Hogy van ez? Ott vagyunk a bírósági tárgyaláson. Zakariás könyvében olvashatjuk, a jobbot felől áll a vádoló sátán, a jobbot felől. De valaki más is jelen van. Zakariás könyvében úgy olvassuk, hogy az Úr angyala. Jézus jelen van. Mihály jelen van, aki a te néped fiaiért áll. És azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. Mert hiszen ő már szabad. Levették róla a szennyes ruhát, és tiszta ruhába öltöztették fel, ragyogó ruhába, makulátlan ruhába. Ez az Isten műve. Akkor tudja ezt megtenni Jézus, értem, ha én megkérem rá, hogy Jézus az én nevemben járjál el, hogy kegyelmet kaphassak. Hogy szoktunk imádkozni? Mit mondunk az ima végén? Azt mondjuk, Jézus nevében. Jézus nevében, kérlek, Uram, töröld el a bűnömet. És Jézusnak azt mondjuk, Uram, járjál közben az én nevemben, hogy tiszta lehessek. Ugye látjátok, Jézus az én nevemet mutatva lép az Atya elé, és azt mondja, hogy nézd, a markomba metszettem az ő nevét, Istenem, tekintsd őt igaznak. Fehér ruhába öltözött. Tekintsd őt igaznak. Az én véremért, én az ő megbízásából jövök. És aztán mi elmegyünk a földön az emberek közé, és kinek a megbízásából járunk? Jézus megbízásából. Jézus nevében. Jézus képvisel engem az Atya előtt, és én képviselem Jézust a földön. Jézus nevében hirdetünk megtérést, Jézus nevében adjuk oda a szent jegyeket, Jézus nevében végezzük az emberek megszólítását, mert Jézus minket megbízott. Ahogy mi is megbízzuk Jézust, hogy közben járjon értünk az Atyánál. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet, 12. verse így szól. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Szeretném, ha nem felejtenénk el ezt a szót, hogy örök váltságot szerzett. Sajnos megkísért minket is a tudat, hogy a saját érdemeinkkel akarunk valamiféle üdvösségszerző cselekedetet tenni. A váltságot, a bűneinkért való fizetséget mi nem tudjuk leróni, bármit teszünk sem. Jézus szerzett nekünk váltságot egyszer és mindenkorra örökre, azáltal, hogy ő a saját vérét mutatta engesztelésül, hogy a bűneink eltörlése kerüljenek. Vajon mi a bűn következménye? Miért kell váltság? Amikor az ember vétkezett, azt mondta az Isten, hogy ha eszel a tiltott fáról, amelyik napon eszel arról, meghalsz. Azt mondja az ige, hogy a bűn zsoldja a halál, a bűn fizetsége az a halál. Senki más nem tud bennünket felszabadítani ez alól a büntetés alól, csak egyedül az, aki helyettünk hal meg, aki helyettünk halt meg. Ha átérezzük ennek a jelentőségét, akkor tudjuk, hogy Jézus halála nélkül nekünk nem lenne reményünk. Vajon fel tudjuk-e ezt idézni? A főpap, mint egy védő ügyvéd jelenik meg az Isten színe előtt. Azt olvashattuk, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Sokszor azt mondjuk, testvérem, te nem tudsz engem megérteni, sose voltál ebbe a helyzetbe. Sose voltál. Honnan tudhatnád, milyen ez a szenvedés? És igazunk van. Egy másik ember nem járt a cipőmben, és nem tudja, mint megyek át. De azt olvassuk, Jézus meg tud érteni, mert emberként élt a földön. Megindul a gyarlóságainkon, az esendőségünkön. Ő ismeri a fájdalmainkat és a szenvedéseinket, a küzdelmeinket és a harcainkat. Ő együtt érez velünk. Bizalommal mehetünk oda, és mondhatjuk, Uram Jézus, kérlek, segíts nekem, te tudod, milyen embernek lenni, mert emberként küzdöttél a földön. Zsoltárok könyve 24. fejezet 3-tól 5-ig. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az Isten az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Vajon ki mondhatja el a földön, hogy ártatlan kezű és tiszta szívű? Jézus elmondhatta. Jézus állt meg az Úr színe előtt, az Úr szent helyén, hogy közben járjon, értem és érted? Hogy közben járjon, hogy mi szabaddá legyünk, hogy mi tisztává legyünk. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Jézus a saját vérét mutatva szerzett nekünk örökváltságot. Megindul erőtlenségeinken. Hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett. Az Úr Jézus azt mondja nekünk, így bátorítva, János Evangélium a 16. fejezet 24. verstől. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondtam nektek, de eljön az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és én nem mondom, hogy kérem az Atyát értetek, mert maga az Atya szeret titeket. Mivel ti szerettetek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Azt mondja Jézus, én nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Az Atya nem azért szeret titeket, mert én közben járok értetek, mert maga az Atya szeret titeket, ezért mehettek az Atyához a nevemben. Nem én fogom kérni az Atyát értetek, hanem ti magatok kérhetitek az Atyától, mert ő szeret titeket. Mert ti elhittétek, hogy én az Istentől jöttem, hogy én az Isten fia vagyok, mert az Atya szeret titeket, mert hiszitek, hogy én az Istentől jöttem, és szerettek engem. Testvéreim, mekkora kiváltság az, hogy mi az Isten, a mennyei Atya színe elé járulhatunk Jézus nevében. Hogy mi egyenesen mehetünk oda. Milyen kiváltság tudni azt, hogy a megváltási terv, mint valami különleges titok elrejtve volt, És nekünk kinyilatkoztatta az Isten, hogy Jézus azért jött a földre, hogy nekünk életünk legyen. Hogy az Atya szeret minket, és a béke jobbját küldte el a fia képében. Elküldte a fiát, hogy békességet szerezzen, mert mi duzzogtunk, mi emberek. A sátán rossz gondolatait a fejünkbe ültetve haragudtunk az Istenre. Azt gondoltuk, nekünk van igazunk, nekünk. Méltán haragszunk, mint halálig. De az Atya elküldte a fiát, hogy kiengeszteljen minket, duzzogó, haragudó embereket, hogy megismerjük, kicsoda az Atya. Jézus nem tudott volna a földre jönni, ha az Atya nem látta volna jónak. És hiába akarta volna az Atya, hogy Jézus jöjjön, ha Jézus ezt nem látta volna jónak, mert ők ezt a tervet együtt tervelték ki, mert egyformán szeretik az embert. Ne gondoljunk úgy az Atyára, mint valami kiengesztelésre váró, messze távoli istenségre, hanem úgy gondoljunk az Atyára, aki ugyanúgy áldozatot hozott értünk, ahogy áldozatot hozott Jézus, mert ez mindannyiuk a Szent Háromság áldozata volt. Sokszor kételkedünk ebben a kegyelemben. Sokszor nem hiszük, hogy ez valóságos, hogy az Atya még nekem is megbocsáthat. Egy történettel hagy fejezzem be a mai gondolatainkat. Egy fiú, aki sok fájdalmat okozott a családjának, nagyon messzire utazott, és élte az életét valahol távol. És mivel nagyon sok fájdalmat, nagyon sok veszteséget, nagyon sok rosszat okozott a saját családjának, amikor ott távol a messzi vidéken megtért, és rádöbbent arra, hogy mit tett, és világos lett előtte, hogy mit okozott, akkor úgy gondolta, hogy talán ezt a bűnt nem is lehet megbocsátani. Vajon hazafogadják-e őt? És írt levelet haza, és azt mondta, hogy kedves édesapám, kedves családom, én hazamegyek. De nem tudok hazamenni anélkül, hogy biztos legyek a bocsánatotokban. Ezért kérlek, édesapám, ha meg tudsz nekem bocsátani, tudod, a kert végén megy el a vasúti sín, és én a vasúton, a vonaton megyek haza, és ha látom, hogy valami fehér szalag van a fán, kikötve a kert végén az almafán, akkor látom a fehér szalagról, hogy te nekem megbocsátottál, és én bátran hazamehetek. És az apa olvasta, és a család olvasta, és azt mondták, hazajön a fiunk, látnia kell a szalagot. De hát szalagot, hát a szalag olyan apró, ezért fogták a lepedőt, és kikötötték az almafára. Aztán szóltak a szomszédnak, megengedett, hogy a te almafádra is lepedőt köthessünk, hogyha véletlen gyorsan suhan a vonat, és nem látja meg a miénket, lássa meg a tieteket. És az összes fehér lepedő a fákon volt, mert az Atya hirdette a megbocsátását, hogy hazavár. Testvéreim, minket az Úr Jézus, és az Atya, és a Szentlélek hazavár. A megbocsátás készen van. Nem kell aggódnunk, hogy vajon hazafogad-e. Mert azt mondta, hogy maga az Atya szeret titeket. És én hogy ne szeretnélek, az életemet adtam. Itt vagytok a markomban. Hát jöjjetek haza. Mondjátok nekem, hogy hazajövünk. Mert hazavárlak. Adja Isten, hogy most, amikor közeledünk az Úr asztalához, hogy megújítsuk a szövetségünket, akkor ne felejtsük el ezt, hogy az Atya minket hazavár. Amen.